A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Csút Judit és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti alkalmai jó ideje már az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról szólnak. Azokról a belső mintázatokról, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, s amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység vagy erősebb reakció érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket. A sémák megközelítésével hétről hétre arról beszélgetünk, hogy miként értelmezhetjük úgy sebzettségeinket vagy átmeneti zavarainkat, hogy általuk fejlődni, növekedni tudjunk. Az előadásokat követve október óta az elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem séma kapcsán felmerülő témákról esik szó itt, a Magyar Katolikus Rádió Teljességre hangolva című műsorában is. Nem olyan rég egyik előadásodat azzal kezdted, hogy nem szeretnél sietni, mert a lassúságból hát ha kisül majd valami jó. A karácsonyt megelőző rohangálós időszak kellős közepén járunk, talán érdemes volna néhány szót váltani a lassúságról, a lelassulásról, a befelé figyelésről, hiszen most mindenki egy kicsit rohan.
Hogyha nem ámokfutásszerűen éljük az életet, nem akarunk bele még és még és még dolgokat, minden egyebet bele gyömöszölni, akkor lehetővé válik az, hogy lelassuljunk. És tudom, hogy amit mondok, sokak számára már is ingerültséget válthat ki, vagy haragot kelthet. Mit beszél ez erről, hiszen annyi dolgunk van, annyi feladat van, annyi kötelesség van, és a többi. Tudom én is jól, hogy mennyi dolgunk és mennyi kötelességünk van, hiszen én is tulajdonképpen ebben a világban élek, és eszembe jutott egy édesapa, aki egészen a szinte teljes kimerültségig és szorongásos zavarokig jutott el, és akkor ahogyan visszanézett az elmúlt hónapjaira, időszakára, aztán még visszább nézett az elmúlt évekre, akkor egy nagyon-nagyon fontos gondolatot mondott saját magáról, mert azt mondta, hogy tulajdonképpen, ha becsültem volna magam, és értékeltem volna eléggé az életet, ha meg tudtam volna becsülni mindazt, ami már van az életemben, akkor nem rohantam volna ennyire. És eszembe jut egy másik kutatás, egy nővér, aki évtizedeken keresztül kísér haldoklókat, és összegyűjtötte azt, hogy mit mondanak azok, akik a halálos ágyukon visszanéznek, és azt mondják, hogy na ezt másképpen csináltam volna. És például ilyesmiket mondanak, hogy bátrabban kifejeztem volna, hogy mi van velem, az érzéseimet bátrabban kifejeztem volna, beleértve, és főképpen pedig megengedtem volna magamnak, hogy boldog legyek. Azt gondolom az, hogy megengedtem volna magamnak, hogy boldog legyek, miközben az életem ugyanaz, nem az életem változtattam volna. Vagyis, hogy az életemben bent volt minden, ami miatt és ami okán boldogabb is lehettem volna. De valószínű, hogy ahhoz egy kicsit meg kellett volna állni. Például az elvárásokat egy kicsit lejjebb kellett volna vinni. És ebben a kutatásban, vagy ebben a beszámolóban ez a nővér azt is mondja, bárcsak kevesebbet dolgoztam volna. Bárcsak több időt töltöttem volna a barátaimmal. Vagy egy másik kutatás azt mondja, kikkel vagyunk a legszívesebben, és az derül ki, hogy a barátainkkal vagyunk a legszívesebben már most a mi kultúránkban. Már a barátok megelőzték a távolabbi családtagokat és rokonokat is. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy van bennünk egy nagy igény, egy nagy vágy a lelassulásra, a csendre, a békességre, de közben pedig, ha nem tudjuk értékelni magunkat, ha nem becsüljük magunkat, ha nem látjuk a pozitívumokat az életünkben, ha elkezdünk egy vad hajszát indítani azért, hogy a tevékenységeinken keresztül bizonyítsuk magunknak, meg a világnak, hogy érünk valamit, akkor áll be, nem egyszer, ez a veszőfutás.
Az is egy nagyon általános jelenség, hogy amikor egy kicsit megpróbálunk kikapcsolni, akkor esetleg bűntudatunk van, hogy ó, de még annyi mindent kéne csinálni a konyhában és a kertben is. Tehát, hogy az embernek abban az állapotában, ha még rá is szánja magát, hogy na most egy kicsit kikapcsolok, jön egy ilyen bűntudat, és elkezd pörögni belül az összes gondolat, hogy mennyi mindent kéne még tennem.
Biztos, hogy végtelen sora van annak, amit meg kellene, meg lehetne, vagy meg tudnánk tenni. Ezért például nagyon fontos lehet az, hogy legalább arra időt szánjunk, például adventben, vagy karácsonykor, vagy aztán az év elején, hogy tudatosítsuk magunkkal azt, hogy mi fontos, és mi nem. Hogy mi fontos, és mi az, ami lényeges. Hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami sürgős. Tehát, hogyha azt a pici időt rászánjuk egy-egy időszak elején, vagy egy-egy korszak elején, most itt természetesen hétköznapi korszakokra gondolok, hogy mi magunk átgondoljuk, hogy mit akarok ebben az időszakban, mit tartok igazán fontosnak, mitől gondolom azt, hogy például egy ünnep, vagy egy időszak, vagy egy hét értékes lesz, akkor sokkal szabadabban tudom azt mondani, hogy igen, ezt most nem fogom megcsinálni, mert hogy a lényeg benne van, vagy mert a lényegre továbbra is oda tudok figyelni. És hadd utaljak még ide az önbecsüléssel kapcsolatos szakirodalomból valamit, hogy van egy csoport, akik külső forrású önbecsüléssel rendelkeznek, vagyis nagyon rászorulnak arra, hogy a tevékenységük révén őket elismerjék, megdicsérjék, méltányolják, esetleg jutalmazzák. A szakirodalom őket úgy hívja, hogy kényszer teljesítők. Sokszor nem csak a környezet vesz rá bennünket a maga jeleivel, hogy mint a Holle anyó mesében, hogy szedjél már össze, mondják az almák, vagy vegyél már ki, mondják a cipók, hanem mi magunkat űzzük és hajtjuk, például azért, mert ennek a hátterében az a szorongásunk áll, hogyha nem teszek eleget, nem teszem elég jól, nem teszem elég gyorsan, vagy nem teszem eléggé úgy, hogy ez neked tessen, akkor nem vagyok értékes. Akkor valami baj van velem. Tehát tulajdonképpen nem is a tevékenység a fontos nekem, hanem az, hogy valamiféle visszajelzést kapjak arról, hogy értékes vagyok, és a visszajelzéseken keresztül egy kicsit, vagy egy rövid időre elhiggyem, hogy számítok, vagy még tovább menve, hogy szabad élnem.
A lassúság, a befelé figyelés fogalma hogyan kapcsolódik az elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem sémához?
Például úgy, hogy ebben a sémában azok a gyerekek, de egy-egy felnőtt is kétség kívül, képtelen három lépést egymás után tenni, valami nagy sebességgel összecsúszik nála, ez pedig az, hogy érkezik belülről valamilyen késztetés, egy impulzus, a második fázis a gondolkodás, és nyilván a gondolkodás igényelhet csöndet, elmélyülést és nagyon sok minden mást, például, ahogy a kutatások erről beszélnek, a kreativitás egy lassú folyamat. Hiszen ott olyan asszociációknak kell megtörténnie, olyan kapcsolódásoknak, képzett társításoknak megszületnie, amelyek eredetiek, amelyekre esetleg időre van szükség, hogy azok meg tudjanak születni a szokásos hétköznapi képzett társítások után, vagy azoknak a mélyén, és amikor ez a gondolkozási, elmélyülési, sokszor szemlélődési fázis megtörténik, abból következik a cselekvés. Ha valaki ebben a önkontroll vesztett belső világban él, képtelen magát fegyelmezni, akkor tulajdonképpen pont a lassú rész hiányzik az életéből, mert akkor az történik, hogy jön egy késztetés, egy indítatás, és ő gondolkozás, elmélyülés, szemlélődés nélkül már cselekszik is.
A lassúság, a lelassulás, az erre való képesség azért is fontos lehet, mert a felgyorsult világ, az a rengeteg impulzus, amit kapunk, az a rengeteg választási lehetőség és opció, ami nap mint nap támad minket, talán fogalmazhatok így, az kihatással van a szorongásainkra is.
Igen, a kutatások szerint tulajdonképpen ez a nagyobb relatív külső szabadság éppenséggel nagyobb szorongást kelt bennünk, mégpedig azért, mert nehezebb benne tájékozódni, mert túl sok lesz a választási lehetőség, és maga a választási folyamat megnehezül. Ráadásul ezzel összefüggésben, és ez már a gyerekek világában is így van, illetve már így van a szülők világában a gyerekekre nézve is, hogy ha nagyobb a szabadság, megnő az igényszint, megnő az elvárások szintje. Ezért magamtól is, a gyerektől is elkezdek sokkal többet várni. Ráadásul, ha a felnőtt és a gyerekvilág sajátosan összekapcsolódik, és például nekem nincsen megfelelő önbecsülésem, nem értékelem magam, nagyon könnyen a gyermekemen keresztül is igyekszem bizonyítani magam és a világ felé, hogy értékes vagyok. Ezért akkor a gyereknevelés egy feladattá válik, egy olyan értelemben vett kötelezettségé, amelyben én magam nagyon magasra emeltem a nívót, és azt mondom, na ha az én gyerekem nem lesz rendkívüli, akkor valami nagyon nagy baj történik. És mi van ennek a szorongásos erőfeszítésnek a hátterében egy aggodalom, hogy ha a gyerekem nem rí ki a környezetből, nem lesz mindig ötös, nem teljesít így vagy úgy vagy amúgy kitűnő módon, akkor tulajdonképpen mi fog kiderülni? Hogy én rossz vagyok, hogy rossz szülő vagyok, hogy elégtelen apa, anya vagyok, és ezt én nem engedhetem meg magamnak, mert nem érzek elég szilárd talajt a lábam alatt.
És ebben az egész körforgásban közben elfelejtünk odafigyelni a gyermekünkre esetleg. Igen ám, de használtál egy nagyon kedves hasonlatot a gyerekekre, mégpedig úgy jellemezted őket, hogy ők a családi áramkörben a kis megszakítók.
Igen, azt értettem ez alatt, hogy az az erőteljes, stresszt keltő világ, ami nem csak körülvesz bennünket, hanem amit mi magunk föntartunk és megteremtünk, bár éppenségen szenvedünk is benne, az bennünket, felnőtteket idegessé tesz, feszülté tesz, aggódóvá tesz, dühössé tesz, ingerülté tesz, és a többi. De mi történik a gyerekekkel? A gyerekek sokkal képlékenyebbek, sokkal kiszolgáltatottabbak, sebezhetőbbek, ezért az a mennyiségű stressz, ami a felnőtt világnak jellemzője, és belőlünk ezt váltja ki, a gyerekeket vagy megbetegíti, vagy szélsőséges magatartás formák irányába viszi, vagy pedig még rosszabb esetben olyan mértékben akadályozza a fejlődésüket, hogy egy-egy fejlődési szakaszban elakadnak, ami kihatással lesz azután az agyműködésükre, az idegrendszerükre, az immunrendszerükre, tehát a belső szerkezete, az alap, a struktúra is képes deformálódni, vagy nem megfelelően fejlődni azáltal, hogy a gyermekkori személyiségben az egyéni sajátosságokhoz túl erős stressz járul. És ilyenkor mi történik? Ezért hoztam ezt a képet, a gyerek megszakad. Nagyon sajátosan a hiperaktivitás, a figyelemhiányzavar, a kényszercselekvések, a beilleszkedési zavar, és a többi tulajdonképpen árulkodik, mint valami tünet, mint valami jel, hogy a gyerek már megszakadt, már nem tud megfelelően, harmonikusan működni, sem fejlődni, már a belső egyensúlyát elvesztette, már kénytelen valamilyen zavart kifejleszteni magában, természetesen nem tudatos módon, és tulajdonképpen mi történik akkor, amikor otthon vagy az autóban a kis megszakító, vagy a biztosíték kiolvad, vagy megszakad, akkor éppenséggel tudhatjuk azt, hogy itt valami nagyon-nagyon hasznos és értékes dolog történt, mert ha a kis megszakító nem kapcsol le, vagy a biztosíték nem olvad ki, akkor az egész rendszer nagy kárt szenvedhetett volna, ezért tulajdonképpen a gyerek, még így is mondhatnánk, a társadalom kis megszakítója, és amikor a gyerekeknél látjuk ezeket a zavarokat, akkor azt kellene mondanunk, és ez a reális, hogy a gyerekben, mint a leggyengébb láncszemben, megjelenik a társadalomnak, a munkahelyeinknek, a családjainknak, a családi kapcsolatrendszernek, a társkapcsolatnak nagyon sok elrendezetlensége és zavara, és tulajdonképpen a gyerek a saját életével, a saját zavaraival fejezi ki nem csak a saját nehézségét, hanem a kultúrának a túlhajtottságát vagy egyoldalúságát.
Az életünk rendszerében előálló zavaroknak tehát lehet pozitív hatása is, bármennyire is furcsán hangzik ez elsőre, például felhívhatja a figyelmet valamire, amit hogyha sikerül megértenünk, az segíthet a változásban. Egy rendkívül fontos gondolat hangzott el az előadásodon, miszerint a zavaraink sok gondot okozhatnak, de ugyanakkor vannak értékei is. De erről mintha eddig kevesebbet hallottunk volna.
Igen. Hadd hozzak rögtön egy példát, azt a példát, amit nem mondtam el az előadások során. Képzeljünk el egy munkavállalót, lehet férfi vagy nő, aki egyébként lehet, hogy bólogat és helyesel, és azt mondja, igen, igen, valóban le kellene lassulni. Valóban milyen fontos is ez, és tényleg karácsonykor mennyire jó lenne, hogyha az áldott béke meg lenne bennem és a családban. Tényleg ezért kellene valamit tenni. És mi történik vele, miközben elkezd lelassulni, felerősödnek a szorongásai. És akkor maga rácsodálkozik arra, hogy a túlzott aktivitásával segít saját magát egyensúlyban tartani. Tehát például, hogy mondjuk a mai adás nyomán valaki egy negatív címkét ragaszt a maga sürgésére, forgására, azt mondja, hogy ennek nem így kellene lennie, ez nem jó, és közben, hogy lelassít, ráébred arra, hogy az ő saját egyensúlyához milyen nagyon határozott módon hozzájárul a túlzott aktivitása, vagy az, ahogyan szinte alig enged magának pihenőidőt. De nyilván nem ezzel van a gondolatnak a vége, hanem egyrészt akkor az történik, hogy ha a zavaraimat megértem, például, hogy miért nem bírok leállni, és hogy miért fontos nekem még az, hogy mikor már hullafáradt vagyok, még valamit megtegyek, mert hogy akkor már még egy fokkal fáradtabban éppenséggel a szorongásaim nem jönnek annyira elő, és képes leszek az éjszakát végig aludni. Míg ha én most egyszerűen csak lelassulnék, és nem tennék semmit, és megpróbálnék elmélyülni, a szorongásaim annyira felerősödnének, hogy sokkal rosszabb állapotba kerülnék, mint így, hogy egy túlzott aktivitásban vagyok. Tehát az első lépés, hogy nem bélyegzem meg a zavaraimat, hanem megpróbálom megérteni, hogy mi is a jelentőségük, hogy mi a jelentésük, hogy hogyan járulnak hozzá az életemhez. És amikor erre rájöttem, akkor jöhet egy következő kérdés, mégpedig az, hogy na de abban is volt igazsága, hogy arra csodálkoztam rá, hogy ez mégiscsak sok. Akkor, miután megbecsülöm, hogy úgy tudtam eddig egyensúlyozni az életemben, hogy egy túlzott cselekvésben voltam, szinte egy kényszer cselekvésben, akkor most fölteszem a kérdést, hogy tudnék-e valami jobbat? Képes lennék-e valahogy az egyensúlyomat egy számomra és a családom, vagy a környezetem számára kielégítőbb módon megteremteni?
Tehát csak hogy tisztán lássunk, ez azt jelenti, hogy a környezetünket negatívan befolyásoló, vagy a saját magunkat akár tönkretevő viselkedésnek lehet az a célja, hogy minket egyensúlyba tartson? És hogyha ezt felismerjük, akkor közelebb tudunk lépni a változáshoz, ahhoz, hogy ezen az alapvetően negatív viselkedésen változtatni tudjunk?
Pontosan így van. Pontosan szó szerint, ahogy mondtad. Mert ez azt jelenti, hogy egyrészt, ha belátjuk a zavarainkat, de a zavarainkkal együtt el tudjuk magunkat fogadni, beleértve magát a zavart is, akkor az elfogadás révén lehetőség nyílik a változtatásra. Ráadásul, hogyha meg tudom becsülni még a zavaraimat is, mert látom, hogy annak valamilyen értelme, valamilyen célja volt az életemben, amikor kialakult, akkor ez még jobban megerősít engem abban, hogy ne rossznak tartsam magam. Hogy éppenséggel ne elhárítani akarjak nagyon sok mindent az életemben, amit éppen közel kéne engednem magamhoz, kézbe venni, hogy valamit tudjak vele kezdeni, és ráadásul még a reménységemet is, vagy a biztonság érzetemet is képes ez megerősíteni, hiszen akkor rácsodálkozhatom arra, hogy az emberi lélek nem csinál semmit cél nélkül. Hogy amikor kialakult egy zavar, a zavar válasz volt egy helyzetre, mégpedig egy célszerű válasz, egy olyan válasz, ami ott és akkor segített engem életben maradni, vagy az egyensúlyomat lehetőség szerint fönntartani. Itt most a következő nagy téma vagy kérdés az az, hogy miután nem egyedül állok az életben, például fér vagyok vagy feleség, társkapcsolat, édesapa vagyok vagy édesanya, hogy meg tudom-e találni azokat az utakat és módokat, amelyek úgy segítenek a saját egyensúlyom fönntartásában, hogy közben nem veszélyeztetik a kapcsolataimnak, vagy a családi kapcsolatrendszernek, vagy a munkahelyi hálózatnak a működését.
Ha már a külső környezet előkerült, akkor arról az oldalról is érdemes megnézni ezt a kérdést, hogy az is fontos, hogy ez a bizonyos külső környezet hogyan reagál arra, aki zavarokkal küzd, problémákkal küzd. Például egy alkoholbeteg esetében, ha folyton azt ordítjuk neki, vagy próbáljuk mindenáron fölhívni a figyelmét arra, hogy ne így áll, mert ez tönkre tesz, az nem fog segíteni, vagy nem ez a leghatékonyabb módja a segítésnek.
Úgy tűnik, hogy nem, mert hogy ezt valószínű nem egy esetben már 50 éve mondják valakinek, és érdekes is ennek a logikája, mert amikor azt mondom, azonnal hagyd abba, ne így áll többet, vagy nem szabad innod, tulajdonképpen, minthogyha éppen a szabadságát nem tisztelném eléggé, hiszen utasítom őt, miközben az, hogy ő letegye a poharat, az kizárólag a szabadság valamilyen áldott pillanatában hozott döntése révén lehetséges. Tehát ha valamiben őt érdemes támogatni, az éppenséggel az, hogy egy nagyobb szabadsághoz jusson. Vagyis, hogy például fölfedezhesse azt, hogy kiért vagy miért volna érdemes mégiscsak lerakni a poharat. Azt tudjuk, hogy tulajdonképpen minden szenvedélyé vált lemondás akkor tud megtörténni, hogyha fölfedezzük azt a nálánál többet, amiért érdemes azt a lemondást végigvinni.
Minden esetre egy ilyen helyzetben tehát sokat segíthet, hogyha magáról a zavarról úgy gondolkodunk, hogy ennek lehet célja. Ez már egy pozitív előjelet tesz elé, és ezáltal lehet, hogy könnyebben meg tudjuk engedni magunknak, és itt megint ez a szó került elő, hogy zavarunk legyen.
Így van. Beleértve például, amikor a szülő vagy a pedagógus éppen kiabál a gyerekével vagy a gyerekkel, hogy miért nem tudsz már ide figyelni, hányszor mondjam neked, akkor az a zavar, amit így nevezhetünk, hogy figyelemhiányzavar, vagy aztán magatartás, vagy viselkedési zavar, ez a zavar már nagyon régóta azt akarja üzenni nekünk többek között, hogy túl erős a szorongás. Hogy a gyerek nem mondhatnám azt, hogy nem figyel, csak éppenséggel a szorongására figyel. Arra a környezetre figyel, nagy aggodalommal és félelemmel, ahonnan újabb és újabb stressz hatások érik, és ezért miután minden figyelmét leköti a saját szorongása, és a környezetből érkező számára már túl erős ingereknek a kiszűrése, ezért nem tud arra figyelni, amit mondok neki. Akkor tudhatjuk, ha a gyerek számunkra nem a megfelelő reakciót adja, hogy nagyon is hall bennünket, de nem azt hallja, amit mondok, hanem ahogy mondom. Egy gyerek sokkal érzékenyebb arra, mintsem, hogy ne tudná meghallani azt, ahogyan mondjuk. És amikor egy számunkra nem megfelelő reakció történik, akkor ebben a zavarban éppen azt láthatjuk, hogy mi hogyan szóltunk a gyerekhez, hogyan viszonyultunk hozzá, és hogy ez a hogyan nem tett jót a gyerekünknek.
Teljességre hangolva című műsorunkban Pál Feri atyával ma többek között arról beszélgettünk, hogy zavarainknak bizony van értéke és célja is, és ha ezeket megértjük, az egy fontos lépés lehet a változás felé. Innen folytatjuk a jövő héten, tartsanak velünk akkor is. A technikus Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a sorozat gazdája,
Pál Feri,
és a műsor szerkesztője, Csút Judit.